Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagybodó Tibor. A tartalomból: vajon mi történik, amikor kimondjuk azt, amit talán már régóta hordozunk magunkban? A gyónás nem pusztán vallási szertartás, hanem sokak számára a belső megtisztulás és az újrakezdés lehetősége. De mit jelent a gyónás ma, ebben a felgyorsult világban, és hogyan változik a gyónás szerepe a hívők és a keresők életében? Ebben a műsorban a bűn, a megbocsátás és az önreflexió kérdéseit járjuk körül. Ha gondolják, és ha az idejük engedi, tartsanak velünk egy különleges belső utazásra, azért, mert van, amikor a csendből születik a legnagyobb megértés. Témánk a lélek csendje, avagy mit jelent ma a gyónás. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Obermayer Ervin plébános postulátort. Tisztelendő úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Igen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, a kedves vásárhelyieket, de nem csak, egész Erdély magyarságát, hogyha hallgatják, és szeretettel beszélek erről a témáról azért is, mert mint felszentelt papot engem érint, gyakorlatilag a papi hivatásomnak egyik sarokpontja, és azért is tartom fontosnak, mert a mai társadalomban megfigyelhető egy olyan tendenciózusság, hogy nem szeretünk gyakorta bocsánatot kérni, és évek telnek úgy el, hogy nem szeretünk megbocsátani az embereknek. Senki nem mondja azt, hogy ez könnyű dolog lenne, ez egy belső vívódás, egy belső harc. Mégis én azt ajánlanám mindenkinek, aki hallgatja ezt a műsort, hogy tegyük képessé magunkat a bocsánatkérésre és a megbocsátásra.
Tisztelendő úr, mi a gyónás, és mit jelent ez ma ebben a felgyorsult világban?
A Szent Gyónás a katolikus egyház tanítása szerint az egyik olyan szentség, amit az Úr Jézus Krisztus alapított. Jézus, amikor itt a földön járt, közöttünk volt, illetve a mi elődjeink között, akkor nagyon jól látta, hogy szüksége van az embernek valamire, ami leveszi a válláról a terhet. Jézusnak az egész működését tulajdonképpen a bűnök bocsánata öleli fel a legjobban. Ez nem csak egy pontszerű aktus volt, hanem Jézusnak az egész tanításán végigvonuló és az egész csodatételein végigvonuló vezető szál volt ez mindig. Hogy miért fontos ebben a világban? Azért, mert talán jó lenne, hogyha visszatalálnánk mi is arra, hogy milyen az, amikor a bibliai emberrel kimondjuk mi is azt, hogy nincs emberem. Vagy már az életem egy olyan fordulatot vett, vagy olyan szakaszába lépett, ahol mindenki eltávolodott tőlem, én is eltávolodtam mindenkitől, és végső soron ezáltal eltávolodtam a jó Istentől is. Gyakori megfigyelhető jelenet, illetve tünet a mai világnak, hogy ez a gyónás nélküliség az emberben kőszívet hoz létre, és azt az úgynevezett fals ideológiát, hogy hát mindegy, ha bocsánatot kérünk, az is mindegy, ha megbocsátunk, az is mindegy, és sokszor jogosan láthatjuk azt úgy, hogy bocsánatunkkal talán egyesek visszaélnek, mert megbocsátottunk, mert ismét újból kezdődik az a probléma, amivel bennünket megsértettek, és a mai világban, a felgyorsult világban tulajdonképpen ez belső reflexió, tehát hogy befele figyelek Isten tükrébe, amit nekem mutat a lélek mélységeiben, csöndjén, hogyha van ilyen, akkor abba beletekintek, és látom saját magamat, látom a saját dolgaimat, hogy alakulnak, mik amiben én az életemben javítanom kellene ahhoz, hogy én is boldogabb legyek, és a többi ember is ne úgy tekintsen rám, mint szúrós kaktuszra, hanem mint egy szép jelmutató dologra a saját életében.
Mit jelent az ön számára a gyónás?
Az én számomra, mint katolikus pap számára a gyónás az mindig is a kiengesztelődésről szólt. Nem tudom, hogyha más vallású testvéreink ugye hallgatják ezt a műsort, hogy mennyire vannak tisztában. A Szent Gyónás tulajdonképpeni hitbeli aktusa akkor következik be, amikor mi bemegyünk a gyóntatószékben, ott ül a pap, mint a Jóistennek a nagy füle, vagy nagy szája, aki hallgat és a Jóisten tanácsait, a Szentlélek tanácsait közvetíti számunkra, elmondjuk a bűneinket, és a pap azt a mély dolgot mondja ki, hogy én téged feloldozlak az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében, és ez Bibliában gyökerező dolog, és az ember számára nagyon fontos, mert nagyon sok olyan tanulmányt olvastam, amiben azt mondják, hogy fontos, hogy az embernek valaki kimondja, hogy az Isten a te életedet tiszta lappal indította. Sokan attól félnek, hogy ugye ezt a tiszta lapot bepiszkítják ismét. És mondhatnák, hogy hát milyen értelme van, hogy minden héten, vagy minden második héten, vagy egy hónapban egyszer elmegyünk a gyóntatószékbe, és a papnak ugyanazokat a bűnöket soroljuk be, de azt lehet mondani, hogy minden emberi életnek megvan a maga Achilles sarka. És nem az a lényeg elsősorban, hogy ezen a világon egy adott pillanatban teljesen tökéletesek legyünk, hanem hogy törekedjünk a tökéletességre. Mert hogyha mi azt gondoljuk, hogy teljesen tökéletesek lettünk egy adott pillanatban, tulajdonképpen akkor vagyunk a legtökéletlenebbek.
Mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy voltaképp mikor is kell gyónni?
A katolikus egyház tanítása szerint a szent gyónását minden ember akkor kell elvégezze, amikor halálos bűnnel, tehát súlyos bűnnel szennyezte be saját lelkét. Hogy egy kicsit világosabb legyen, hogy mit jelent az a halálos bűn fogalma, az kell, hogy mondjuk, hogy az a pillanat, amikor én tudva és akarva nem engedelmeskedtem Istennek a parancsának. De ebben nem csak az isteni parancs, mint olyan van benne, hanem ugye tudjuk jól, hogy az isteni parancsok közül is vannak olyan parancsok a 10 parancsolatban, ami az Isten iránti kötelességet szabályozza, vagy az Isten és az én kapcsolatát szabályozza, de vannak olyan parancsok is, amikor az ember és a másik ember, az ember és az egyház, az ember és a társadalom kapcsolatát szabályozzák. Tehát ebben a tudva és akarva nem engedelmeskedésben benne van minden harag, minden viszály, minden hazugság, minden irigység, minden káromkodás, átkozódás lehetne tovább folytatni. És a szent atyák, tehát nagyon sokan a szent írók közül, szent szerzetesek, stb., azt írják le, és az egyház maga is azt tanácsolja, hogy legalább 2 hetente, vagy egy hónapban egyszer. A minimális előírás a katolikus egyházban az ugye, hogy legalább, tehát nagybőrben gyújtjál, és legalább húsvéti időben áldozzál. Ez az egyháznak az egyik parancsa, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a parancs a keresztény léleknek arra elég, hogy képletesen ne halljon étlen, hogy az Isten kegyelmeiből egy évben egyszer kapja meg azt, amit a feloldozás és amit a szentáldozás hordoz a katolikus keresztény ember számára.
Mai témánk tehát a lélek csendje, avagy mit jelent ma a gyónás. Tisztelendő úr, hogyan alakult a gyónás jelentősége az évszázadok során? Milyen volt régebben, és milyen ma?
Azt tudnunk kell, hogy az egyházunk a gyónás szentségének megalapítását azt magára Jézus Krisztusra vezeti vissza. Jézus, amiután föltámadása után megjelenik az apostoloknak, a tanítványoknak, János evangélium ezt így írja le, hogy az emeleti teremben ott voltak az apostolok, együtt imádkoztak, Jézus megjelent és azt mondta, vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, és akiknek megtartjátok, azoknak nem nyernek bocsánatot. És azt gondolhatnánk, ugye, hogy hát hogy mondhat ilyen Jézus, hát a 21. századnak a felfogása szerint az Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak az a feladata, hogy megbocsássa a mi bűneinket. És ide fel szeretném hívni a figyelmet egy tévképzetre, nem az a feladata, hanem ajánlja, kínálja azt a lehetőséget. Tehát Istent és a megváltót ne degradáljuk már le egy ilyen, Czakó Gábor így fogalmazta meg, szobakutya istenné, aki, hogyha valamit lenyújtjuk a kezünket, akkor egy picit megnyalogatja, egy kicsit jelez, hogyha idegen valaki közeledik, hanem ugye Jézusnak ez a mondása, ez a saját megváltói hatalmában gyökerezik. Jézus sokszor mondta azt, amikor testileg meggyógyított, például béna embert, vedd, menj ágyadat, de ügyelj többé, ne vétkezzél. És ez nagyon szorosan összekapcsolódik. A századok során ugye először az egyszeri, nyilvános és kiközösítő gyónás volt egészen a 11. 10. századig, de ez egészen pontos határmezsgéje, válaszvonala nincsen a történészek szerint. Az egyszeri, nyilvános és kiközösítő az annyit jelent, hogy egy évben egyszer lehetett szent, illetve egy életben egyszer lehetett Szent Jónáshoz járulni. Az nyilvános volt a beavatottak a keresztény közösség előtt, tehát nem füldgyónás volt. És a kiközösítő az annyit jelentett, hogy az illetőre a püspök, először a püspök, majd utána a püspöknek a segítőtársai, a papok kiszabták a penitenciát, tehát a jóvátételt. Általában ez a kora középkorban például zarándoklat volt, hogy az illető menjen el zarándokolni Jeruzsálembe, Jézus sírjánál imádkozzon, utána jöjjön vissza, jöjjön haza, és megkapja így a feloldozást. Ugye ez akkor változott, amikor a 10.-11. század körül a Britanniában és az Ír-szigeteken az ottani papok és főleg a szerzetesek, egyes történészek a Szent Patrikhoz, ugye az írek nagy megtérítőjéhez kötik, bevezették a füldgyónást is. Tehát a füldgyónás az azt jelenti, hogy a pap a Jó Istennek a nagy füle, ő hallgatja, amit négy szem közt, tehát nem nyilvánosan, hanem négy szem közt az illető gyónó meg akar gyónni. És ettől a korszaktól egészen a mai korunkig, hogyha strukturálisan nézzük ezt a szentséget, akkor valami keveset változott. Végérvényesen az egyházra, az egész egyetemes egyházra kötelezővé a 4. lateráni zsinat tette 1215-ben. Ott úgy fogalmaz, hogy azok az emberek, akik elérik az ész épp értelmének használatát, azt a fokot az életben, tehát gyakorlatilag a serdülő nagykorúság, azok az emberek gyakorian gyónjanak, áldozzanak egy évben legalább egyszer. És az egyháznak a tanítása szerint ez azóta, ugye tudjuk az egyház egyik parancsát, ez így van.
Olyan világban élünk, halljuk sokszor, hogy azzal találkozunk nap mint nap, hogy semmi sem szent. Nos, a katolikus egyház tanítása szerint minden halálos bűnt el kell mondani a gyónásba, erről röviden már volt szó, mielőtt valaki szentáldozáshoz járul. De ez ma valójában hogyan történik? Kérdezzük azért, mert tudjuk, hogy már nem igazán jár mindenki templomba, vagy sajnos egyre kevesebben, és olyan is van, amikor már húsvét, kor sem megy el mindenki a templomba, és ugyanez talán karácsonyra is elmondható, sajnos mindenképpen.
Igen, ez nagyon helyesen látott, kedves műsorvezető úr, kedves Tibor, hogy ez a mai kornak nagy tünete, és én úgy látom ezt a templomba járás kérdését, hogy sokan azért mennek, mert nincsenek tisztában, sokan azért nem mennek, mert nincsenek tisztában azzal, hogy ott mi folyik. És a Szent Jónást is nagyon sokan félreértelmezik. A Szent Jónás az egy konkrét cselekedet. Arról konkrét cselekedetre nekem szükségem van, és akkor itt szoktak bejönni azok a kommentárok, hogy hát miért gyónjak én egy földi embernek, aki lehet, hogy pont ugyanazokat a bűnöket, vagy hasonló bűnöket követett el, mint én, mert tudjuk, hogy emberek vagyunk mi is papok, gyakorta van, hogy felidegeskedünk, stb. Hirtelenségből, stb. Kiszólunk dolgokat a szánkon. Mindig, amikor elmegyek és meggyónok, magamért megyek el, és a jó Istennek gyónok. A pap olyan, mint a ház oldalán lévő eres csatorna, ami a vizet fentről levezeti a földbe. Tehát a kegyelmet a Jóistentől levezeti az emberekhez. Ilyen egyszerű a Szent Gyóna, és ugye az egyház tanítása szerint a halálos bűnököt nemük és számuk szerint kell meggyónni. A mai korban van egy pici olyan megbillenés, vagy félreértelmezés a gyónás szentségének, amikor azt gondolják, hogy a gyónás az lelki beszélgetés. Két külön műfajról beszélünk. A szent gyónás az annyit jelent. Bemegyek a jó Istennek, elmondom, ami az én lelkemet, szívemet nyomja. Mi az, amit hibáztam az elmúlt időszakban, és kérem, hogy a pap, mint Isten helyettese, ott nekem utat mutasson, és adjon penitenciát, jóvátételt a bűneimre. Nem lehet egyetlen egy bűnbenvallás sem komolyan venni, hogyha az illető nem hajlamos, vagy nem hajlandó arra, hogy a bűneiért valami jóvátételt adjon. Ezért van az, hogy gyakorta szentgyónásokban ugye papok jó cselekedetet szoktak adni, hogy menjen és tegyen valakivel valamilyen jó cselekedetet. A halálos bűn, ugye ezt már mondtam, hogy mit jelent, és a gyónásban ugye akkor érdemes a gyónást elvégezni, amikor nem válik színjátékká. És amikor nekem nem kérdés az, hogy a Jóisten mindent tud és mindent lát, és neki egy szent helyen elmondom azt, ami az én életemet akasztja, hátrafele viszi. Vagy van olyan, ugye, hogy egy lépést előre tettünk, annak nagyon örvendünk, de jön a következő hét, újabb provokációk, újra a társadalom, az élet, a megpróbáltatások bennünket gorcsó alá vesznek, és akkor két lépést hátrább léptem. És sok szokták mondani, hogy hát a keresztények, akik járnak templomba és hát gyónnak, hát azok se különbek. És én erre azt kell, hogy mondjam, hogy különbek, mert legalább törekednek arra, hogy jobbak legyenek. És szeretnék, és ezt Istennek elmondják, ezért imádkoznak, stb.
Ön szerint a gyónás vallási aktus, vagy inkább egyfajta lelki szükséglet?
Mind a kettő. Gyakorlatilag mind a kettő. Tehát vallási cselekedet, ami mögött lelki szükséglet kell rejtőzzön. Tehát amikor én érzem azt, hogy ugye modern világban szintén van ilyen félreértelmezés, hogy hát majd én otthon a Jóistennek megbánom, elmondom, és akkor majd a Jóisten megbocsátja. De mondtam ezt is, hogy nagyon sokszor olvastam olyan felvetést teológusoktól, és nem csak teológusoktól, hanem pszichológusoktól is, hogy szüksége van az embernek úgy tudat alatt a lélekben, hogy valaki elengedje a bűneit. És például a Mi Atyánk imádság is erről szól. Bocsássátok meg azoknak, akik úgy bocsátja meg a ti bűneiteket, ahogyan ti megbocsátotok azoknak, akik ellenetek valamit elkövettek. És amikor mindig nem tudatosan mondjuk a Mi Atyánkot, akkor gyakorlatilag saját életünkre nem bűnbocsánatot, hanem átkot kérünk, mert gyakorlatilag, hogyha harag van a szívünkbe és kiengesztelődetlenség a Jóistennel, akkor azt kérjük, hogy hát a Jóisten se bocsásson meg nekünk, hogyha mi valakinek nem tudtunk, vagy nem akartunk, vagy élveztük azt, hogy nem bocsátunk meg.
Ha jól értem, akkor a gyónás akkor is ajánlott, ha valaki súlyos lelki terhet hordoz, bűntudattal él, vagy igen, épp az újrakezdést keresi.
Nagyon jól értett, Tibor, hogy ez így van, mert leginkább az Úr Jézus, amikor bármilyen üdvösséges cselekedetet elvégezett az emberek között, ő mindig tartotta azt, hogy a betegeknek kell az orvos, nem az egészségeseknek. És hogy ez, hogy mondod, hogy azoknak, akik súlyos terhet hordoznak, elsősorban azoknak, ez teljesen nyilvánvaló. Az az ember, aki nem tud megküzdeni, vagy aki már ettől az eltől távol tartja magát, hogy hát én saját magamnak megbocsátottam, ha egyáltalán megbocsátottam, ez mindig kérdés, mert mindig-mindig ugye a bűnök az sokszor visszajönnek, hogy és valaki emlékeztet is bennünket, hát nem tudod, hogy mit csináltál 2 héttel ezelőtt, hát te akarsz itt is 1 évvel ezelőtt, vagy nem tudod ezzel vagy azzal, mit csináltál. És elsősorban a gyónás szentsége nyilvánvalóan azoknak van, akik súlyos terheket hordoznak, akik már nem hiszik el, hogy elég az önmegváltás, elég az önmegbocsátás, és ebből, hogyha valaki súlyos terhet hordoz, Isten segítségével születhet valami szép, és valami méltó magamhoz és a jó Istenhez.
A mai összhangban elhangzott már pár mondat gondolat arról, hogy kinek kell gyonni. Jó lenne erről még beszélni, de úgy, hogy fogalmazzuk meg, mondjuk el még azt is a hallgatóknak, hogy mikor érdemes gyonni, és mikor érdemes megnyílni.
A megnyílás, hogy mikor érdemes megnyílni, ez olyan kérdés, hogy én kinek tudok megnyílni. Persze itt nagyon fontos az, hogy egy olyan embernek, aki velem szemben már empátiát gyakorolt, vagy hogyha úgy tetszik, egy olyan papnak, akinek érezünk valami empátiát az életén, de egyébként minden papnak érezhetjük valamilyen szempontból ezt az empátiát az életén, mert senki sem lett azért pap, hogy teljesen érzéketlenné váljon az ember szenvedéseire. És hogyha alkalmasint ilyesmi előfordul, akkor a pap azt gyakorta felülvizsgálja saját életébe, és én is plébánosként. Vannak dolgok, amik idegesítenek, de aztán végül rájövök, hogy hát végül is értük lettem pap, nem saját magamért, és a másik dolog, ugye, amit el szerettem volna ebben a kontextusban, hogy a gyónásban mindig és minden papnak érdemes feloldódni, és érdemes megnyílni. És mindezt mi garantálja? A katolikus egyházban a gyónást, a gyónási titok pecsétje garantálja. Az, ami odabent elhangzik, a gyónóra és a jó Istenre tartozik. Senki másra, semmilyen külső hatalomra, semmilyen külső fülekre, mert az a lélek csendje és a belső intimitása, ahol az Isten és a teremtett lélek, a teremtő és a teremtett találkoznak. Azért érdemes a gyónások alkalmával megnyílni, hogy a lelki béke megszülessen az én lelkemben. Amennyiben nincsen nyitottság, amennyiben el szeretnék valamit hallgatni a gyóntató pap előtt, azt én mindig jól tudjam, hogy Isten mindenható, mindent tudó és mindent látó. És ezért mondja a katolikus egyház azt, hogyha valami ilyen hallgatás van az én lelkemben, tudatos hallgatás, akkor az én szentségfelvételem nem érvényes. Nem érvényes, mert abban a pillanatban, ami az én legszentebb pillanatom, és ahol Istennel találkozok, ott valami hazugság férkőzött be. Tehát, hogy a szívemet nem tudom egészen tisztára mosni Isten kegyelmében, hogyha valami fenntartásom van ezáltal a kegyelem, vagy ez iránt a kegyelem iránt.
Miért van bennünk tényleges és természetes igény arra, hogy könnyítsünk a lelkünkön?
Azért, mert az ember, ha bár ugye sokan megírták azt, hogy sok mindent az ember elbír, és sok mindenhez az ember hajlamos hozzászokni, mégis egy valamihez soha nem szeretnénk, vagy nem akarunk hozzászokni, ez a bűn által okozott belső lelki teher. És ennek a belső lelki tehernek az a lényege, hogy is mondjam, csak egy picit ne legyen rajtunk. Tehát nem mindegy az, hogy egy ember egy 200 kilós követ a hátán 50 métert visz előre, vagy pedig 2 kilométert, vagy pedig az emberi élet egészét jelentő 100 kilométert. És az Úr Jézus, amikor látta az emberi jellemet, az emberi természetet, éppen ezért osztotta meg az emberiséggel azt a nagy kegyelmet, amit mi gyónásnak nevezünk, az oldás és kötés hatalmát. Hogy a papoknak adja, az egyháznak adja, a püspököknek adja, stb. Az ilyen szent szolgálattevőknek, a szent rend tagjainak azért, ezt hangsúlyozom, nem hogy az embert elítéljék, hanem hogy a bűnöket megítéljék, és valamilyen kiutat, útmutatást adjanak az embereknek ebből. Ez egy nagyon lényeges kérdés szerintem, és az igény az emberben, amikor megszületik, annak mindig kell engedelmeskedni. És ezt már mondtam, lehet az előző, vagy az azt megelőző rádió műsorban, hogy amikor a Jóisten valami jóra hív engem, vagy amikor azt szeretné, hogy az én életemet egy kicsit rendbe hozza, hogy egy kicsit kompaktabb legyen, hogy ne legyen annyi szétszóródottság az én életemben, akkor kell az Istennek engedelmeskedni. Mindig. Az első jó gondolat az mindig a Jóisteni.
A gyónás a lelki megtisztulást ígér, de vajon mit mond erről a pszichológia?
Én már kétszer is emlegettem ebben az interjúban, ugye, hogy pszichológusoktól olvastam olyan véleményt, hogy nem mindig, illetve gyakorlatilag önállítás az, hogy az ember teljesen saját magát ugye feloldozza minden alul, és megváltja saját magát, mert az ember teremtményisége szempontjából mindig tudatalatt tudja, hogy egy felsőbb hatalom ott fent van. Jézus is erre hivatkozik, a pogány Pilátusnak. Semmi hatalmat se lenne fölöttem, hogyha felülről azt nem kaptad volna. És az emberben, mivel tudatalatt benne van ez az életérzés, ezért az emberi léleknek, a pszichének is szüksége van arra, hogy nem én mondom saját magamnak, mert gyakorta, egyes pszichológusok ezt mondják egyébként, gyakorta el sem hiszem saját magamnak, hogy nem én mondom, hanem valaki, akit az Isten odaültetett, őt képviseli, és olyan módon képviseli, hogy az én lelkemet megszabadítja attól, ami engem megnyomorít. A jó Isten szabadít meg, a papok mi eszközök vagyunk erre. Én az én életemben volt, hála legyen a jó Istennek, számos olyan gyónás, amikor én azt éreztem, hogy a másik emberről egy kő esett le. És az az ember teljesen másképp arckifejezésben, és stb. Másképp ment ki a gyóntató székből, mint ahogyan bejött.
Ha már a pszichét és a pszichológiát említettük, lehet-e a gyónás, hát, terápiás hatású?
Természetesen a Szent Gyónás lehet terápiás hatású, és az is a lélekterápiája, de terápiás hatású lehet ugyanúgy egy hosszabb lelki beszélgetés. Azt mondtam, hogy különbség van a lelki beszélgetés és a szent gyónás között, mert a lelki beszélgetés az gyakorta hosszabb terjedelmű, 1 óra, 1,5 óra, lelki vezetőktől függ, hogy ezt milyen időkeretben szabják meg, vagy szabályozzák le. A kettő között ugye terjedelemben van különbség, és az a különbség, hogy ugye a gyónásban az utolsó gyónás óta elkövetett bűneinket gyónjuk meg, de egy lelki beszélgetésben, egy felszentelt személlyel, egy olyannal, aki emberekkel foglalkozik, aki ismeri a mentálhigiénés dolgokat, aki tisztábban lát, mint én saját magamat, az egy nagyon fontos pont és momentum lehet, és egy ilyen lelki beszélgetés arra való, hogy régi dolgokat, amiket az életnek a hullámai, amit valaki visszaemlékeztet, vagy visszahoz az én emlékeimbe, tisztába tegyük, és tudjuk azt, hogy a fának jó-e a gyökere az életemnek a fája, mert hogyha nem jó a gyökere, akkor ott kell gyógyítani. Hogyha nem jó a fának a törzse, akkor ott kell gyógyítani. Ha nem jó gyümölcsöket hoz, akkor... Az Úr Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismeritek meg a fát, és nagyon igaza van. Nincs rossz fa, ami jó gyümölcsöt teremne, és jó fa, ami rossz gyümölcsöt teremne. És mindig érdemes, én ezt mindig szoktam mondani az embereknek, hogy a Szent Gyónásban soha ne azt csináljuk, vagy a lelki beszélgetésben, mint a kaszálásnál, hogy a füvet a föld szintjével megegyező horizontális síkban levágjuk, mert a jó Szent Gyónás az, ami közbe-közbe kikapar dolgokat az én lelkemből, a jó lelki vezetés, a jó lelki beszélgetés, ez, amikor megragadunk egy gyomot, de a gyökerétől fogva. És ez függ attól itt a rádióhallgatóknak mondom, hogy ki mit hordoz a saját kis életének zsákjában.
Maradjunk még ezeknél a gondolatoknál. A gyónás miben más, mint például egy pszichológiai beszélgetés?
Azért, mert a pszichológiai beszélgetés az tulajdonképpen támpontokat ad, és hagyja, hogy az ember elvégezze a saját munkáját. A gyónás ennél sokkal több, mert nem csak támpontokat ad, hanem azt mondja ki, hogy te tiszta lapról indítottál. Tehát, kedves Szent Gyónást végző hívő, légy szíves, ezentúl ezt a tiszta lapot vedd figyelembe. A pszichológusoknál való beszél, természetesen annak is megvan az értelme, hiszen a léleknek is vannak különböző megbicsaklásai, olyan folyamatai, amiket pszichológusok tökéletesen értenek, amik sokszor van, hogy genetikából, fiziológiából származnak, de sokszor van az is, hogy tulajdonképpen a léleknek olyan betegségéből, ami szerint azt érzi, hogy én már nem kellek senkinek. Hát a gyakorlati, tehát a depressziós ember például folyamatosan ezt érzi, hogy én az életemnek semmi értelme, én már nem kellek senkinek, senki nem figyel rám oda, stb. És persze, hogy egy jó pszichológus szakember tud támpontokat adni, de a legjobb pszichológus, a mindenható Isten tiszta lapot ad a kezünkbe.
Tisztelendő úr, a gyónás tekintetében, folyamatában, a gyónás után, ön szerint akkor milyen is a lélek csendje? Beszéljünk erről is még, hiszen ez volt a mai témánk.
Az igazi jó gyónás után a lélek csendje mélyén hallatszik a léleknek az ujjongása. A lélek csendje abban a pillanatban következik be, amikor ugye a pap a feloldozás szavait mondja, hogy én téged feloldozlak az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Ez a lélek csendje, amikor, hogy is mondjam, csak úgy erre a tiszta lapra rácsodálkozunk. És utána következik a léleknek az ujjongása, ami egyébként a Bibliában a Jézussal találkozó embernek is az életérzése volt, hogy valami, ami felemelt, tehát találkoztam valakivel, hallottam valamit, mondtak nekem, ami felemelt engem. És akár a Bibliában lévő ugye a béna ember meggyógyítása is lehet egy ilyen allegórikus hasonlat az ember gyónására, és a lélek csendjére, illetve a lélek ujjongására, hogy ami lesújtott, az lekerült rólam, és érzem, hogy valami felemel.
Lehet-e gyónni? Hát vallás nélkül, például naplóban, művészetben, vagy amiről már szó volt, terápiában?
A klasszikus értelemben vett szentségi szentgyónás az mindig a gyóntatószékben következik be. Persze vannak az emberi önkifejezésnek, tehát ugye naplóírás, vagy egy akár amatőr képnek a megfestése, hát több festő volt, aki azt mondta, hogy a léleknek a mélységeit festették ki saját magukból. A szép képek, a tájkép, ami őket meghatotta, stb. Önkifejezésnek nevezném inkább ezeket a módozatokat, mint gyónásnak. Persze fontos, hogy az ember, mert mindig egy gyógyulás onnan indul el, hogyha ki tudjuk mondani azt, hogy a mi életünket hol és mi bántja. Ez nagyon fontos, hogy ki tudjuk ezt mondani. Tehát például szenvedélybetegségnél is azt mondják a szakemberek, akkor kezdődik a gyógyulás, amikor beismerjük, hogy mi azok vagyunk. Éppen ezért a bűnből való megszabadulás is akkor kezdődik, amikor mi beismerjük, hogy hát a Jóistennek a bocsánatára rászorulunk, és ez az egyik legmélyebb felismerése az embernek.
Befejező gondolatként, hát szerintem gyónni annak kell, aki már nem akarja tovább hordozni, amit a csendben visel, és hallgatni annak, aki elég alázatos ahhoz, hogy ne ítéljen, csak értsen. Egyetért ezzel?
Természetesen a lélek sírásától, hogyha eljutunk a lélek csendjéhez, a rácsodálkozáshoz, a lélek öröme a végcél az ember számára mindig. Tehát mindig a lélek öröme a végcél. A lélek csendje az egy átvezető pillanat, az egy átvezető momentum, amikor a Jóisten a láthatatlan kegyelmet adja az ember számára. Azt a kegyelmet, ami szerint nekem megbocsátottak. Ott a kezembe a lelkiismeretemnek a tiszta lapja, mert a Jóisten a Szent Jónásban nem csak egy szöveget mondat el a pap által, hanem valóságosan a lelki ismeretet is megkönnyíti. És ez nagyon fontos, hogy a lelki ismeretet, mert amikor már a lelki ismeret szinte minden parancsra való negatív cselekvés szavát el kell, a lelki ismeret szavát el kell viselnünk, amikor az ember lelke ezt el kell viselje, akkor nagyon nehéz úgy az élet. És nagyon sok agresszivitásra ad ez okot a mai társadalomba is. És én sokszor azt látom, hogy az emberek azért néhányan, páran agresszívak, mert belül valami van, ami belülről is nyom, és akkor jönnek a külső nyomások. És ez a két nyomás, amikor összeütközik, ott az emberi lélek sírásának mélységén valami szikrázik.
A mai beszélgetésünkből mit emelne ki a legszívesebben egy percben?
A legszívesebben, hogyha egy perc van csak hátra a műsoridőből, akkor én azt mondanám a kedves hallgatóknak, keresztényeknek és gyakorlatilag felekezet nélkül, hogy ne hanyagolják el a saját lelküket, és ne legyenek félénkek ez iránt, akár ugye elmenni a gyóntatószékbe, vagy akik protestánsok, egy lelki vezetőhöz, egy Isten követő emberhez fordulni. Mert az Isten követő ember az a Jézus Krisztus szemszögéből látja a bűnöst. Nem csak támpontokat ad, hanem Jézus, ahogy mondta, menj és ügyelj, többé ne vétkezzél. És ez nagyon érdekes, mert ha bár tudjuk, hogy lehet, hogy még vétek előfordul a mi életünkbe, ez abban a pillanatban megerősítés. És én szeretnék mindenkit arra hívni, ne féljenek attól, hogy felszentelt személytől lelki segítséget gyónásban vagy lelki vezetésben kérjenek.
Kihasználtuk tehát nem az utolsó percet, hanem az utolsó másodperceket is. Tisztelendő úr, szép lassan a műsoridőnk a mai összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, de tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre ezt a témát az összhang következő műsorában, tehát egy hét múlva még folytatni fogjuk.
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlök mindenkit.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Obermayer Ervin plébános posztulátor nevében is. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.